napi bulit is tulajdonképpen, vagy buli is szerveződik, nem tudom milyen módon, de ez nyilvánvalóan egy kohéziót jelent, és még inkább esetleg valami módon a kitartást, meg hát a vonzó programnak a lehetőségét is kínálja. Ez már elindult, vagy ez június 1-től lesz ez a szervezettebb locsolás?
Igen, ez elindult, az első ilyen alkalom, az most vasárnap volt az Eteletéren, ott voltak legalább így 50-en, és tényleg vegyesen fiatalok, családok, akik ugye ezek az alkalmak arról szólnak, hogy mindenki ilyen batyus bálként hoz magával
Visz egy
némi
pár
kaját,
falatot.
üsítőt, van ilyen vízipisztoly, egymás lövöldözése, meg mindenféle jópofa ilyen vetélkedő, és hát ezek mellett föl lehet iratkozni persze a 10 millió fának az önkéntesei közé. A következő ilyen alkalom az jövő vasárnap a Néru parton lesz, és tulajdonképpen az van, hogy minden egyes nyári vasárnap majd egy másik budapesti közparkban, zöld felületen lesznek ezek a közösségi alkalmak. A 10 millió fa szervezi ezeket, mi meg megpróbáljuk a helyszínt biztosítani hozzá.
De ezek az alkalmak nem nélkülözik azt, de hogy ki a hétköznapokon a maga környezetében keressen ilyen
Így
fákat.
van. Így van, tehát az alkalmazás abban segít, hogy mindenki rátaláljon a magához közeli fához. Ez az alkalmazás egyébként megmutatja, hogy hol van esetleg a közelben vízkivételi pont. Tehát, hogy nem
Ez
feltétlenül
tényleg
otthon
nagyon
van.
komplex, ez egy fantasztikus technikai megoldás. Te azt mondod, hogy nagyon pillanatok alatt nagyon népszerű lett, láttam már több híradás is volt róla. Merült föl esetleg, vagy hallottál róla, hogy talán vidéken is valahol, vagy nem kerestek még benneteket, hogy vidékiek is valamilyet csinálnának?
Hát én csak a komment folyamokat olvasom, hogy milyen jó lenne ilyen vidéken is,
Aha.
és többen rámutatnak valami hasonló alkalmazásra, amiben lehet esetleg ilyeneket szervezni, de igazán tényleg az volt az egyik mögöttes gondolata mögött, hogy mintát is mutassunk ezzel, és nyilván Budapesten belül is a Főkert az egy üzemeltető, a zöldfelületi üzemeltető, a 23 kerületnek van 23 másik, és nyilván azokat a fákat, azokról nekünk nincs adatbázisunk, úgyhogy ezt egy ilyen kezdeti induló évnek gondoljuk, amiben adott esetben kerületek a saját fiatal fáikkal is fognak tudni csatlakozni, és akkor így bővül ez az örökbefogadható fa adatbázis, mert ugye általában főbb útvonalok mentén vannak ilyen fővárosi tulajdonú fák, és nyilván nem is minden fát, összesen a Főkert 240 ezer fát kezel a
Hát igen, ezt nem lehet nem egyszer.
fővárosban, de azt érezzük, hogy ugye a kisebb fák, amik még most vannak a begyökeresedés időszakában, és nem érte a gyökérzetük a talajvizet, ők vannak a legnagyobb veszélyben. Tehát igazán azokat a kis fákat szerepeltetjük itt, ahol tényleg effektíve nagy segítség az, hogyha a főkertes öntözés mellett még egy ilyen civil öntözés is társul ez a dologhoz.
A kisebb fákat említed, én közben a kisebb gyerekeket említem, akik valószínű még az nyaralás elindulás előtt talán erős motiválók lehetnek egy-egy családban, mert én is emlékszem a gyerekeimmel először egész kicsi korukban valami hármas határhegyi faültetésre mentünk el ilyen közösségi akcióra, de egész biztos, hogy ők aztán igazi affinitást mutatnak majd ez iránt. Köszönöm szépen, Sanya! Bardóczi Sándor volt a vendégünk, önkéntes vízadás, keressen ki a hallgatók közül valami helyet, csináljon valami jót, de minden esetre egy nagyon izgalmas és nagyon színes kezdeményezés. Szerintem vissza fogunk térni még rá. Köszönjük szépen!
117 perc.
Pribélyben Levent a vendégünk, a Civil Rádióban már többször volt, korábban egy érdekes ifjúsághoz kötődő környezeti mozgalom szereplőjeként a Friday for Future programjairól tudósítottunk, de most ő a Greenpeace-nek a munkatársa. Ha jól tudom, akkor biológus, humánökológus, ezeket a jelzőket használod a magad foglalkozásánál, ugye?
Igen, és a Greenpeace-nél biodiverzitás kampányfelelősként dolgozom.
Mostanában egyre többször híradást lehet látni, hallani, olvasni hogy az erdők milyen veszteséget kínálhatnak, illetve hogy a tarvágás elleni küzdelemnek a tiltakozása gyakran eredménytelen. Tehát próbáljuk meg összefoglalni, hogy mi az a legfontosabb dolog, amit veszíthetünk, hogyha az erdők nincsenek, vagy kevesebb az erdő felületünk.
Én azt hiszem, hogy talán azzal a legérdemesebb kezdeni, hogy milyen egy igazi erdő nagyjából. Ugye egy igazi erdő az sokszínű életközösségnek ad otthont, ez azt jelenti, hogy vannak benne különféle fajok, különféle változatok, egy erdőnek a szerkezete is sokféle, és különböző korú fák vannak benne, és hogyha ez mind igaz egy erdőre, akkor fogjuk azt érezni, hogy ez az erdő rengeteget gyújt nekünk emberek a társadalom számára és az ottani élővilág számára. És ugye egy jó ökológiai állapotú erdő az sokkal-sokkal ellenálló képesebb például a klímaválság viszontagságainak. Tehát a hirtelen lezutuló csapadék mennyiség kapcsán az erős szelek, a késői fagyok, stb. Stb. Tehát azok a változások, amik a klímaválsággal együtt járnak, azokkal szemben ellenálló képesebb egy sokszínű erdő. A probléma az az, hogy Magyarország egyre kisebb területén vannak ilyen változatos sokszínű erdők, mert az erdőgazdálkodási gyakorlat az egy sokkal homogénebb, kevesebb fafajból álló és egykorú fák alkotta erdők irányába tolja el ezt a folyamatot, és bár igaz az, hogy papíron az erdőterület nő Magyarországon, ez a növekedés ez jellemzően faültetvényekből, kultúrerdőkből áll, amelyek sokkal kevésbé sokszínűek, mint az előbb elmondott valódi természetközeli erdők. És ami miatt most ez az egész ügy az reflektorfényt kapott, az az, hogy múlt héten fogadott el a kormányzat, az országgyűlés egy olyan törvényjavaslatot, amelynek keretében a védett magas természetességű állami tulajdonú erdőkben is a tarvágás az engedélyezetté válik. És ez egy komoly visszalépés, tehát ahogy mondtam már eddig is, a hazai erdőknek a helyzete az problémás volt, de ez a visszalépés ez tovább rontja ezt a helyzetet. Paradoxon, ráadásul az, hogy ennek a döntésnek az egyik indoklása, miután Súlyog Tamás köztársasági elnök egy politikai vétót fogalmazott meg, és azt mondta, hogy újra meg kellene fontolni ennek a törvénynek az elfogadását,
Ez az
ezután
első
változatlan
fordulóban volt,
formában.
ugye?
Igen, az első fordulóban, ezután változatlan formában fogadta el az országgyűlés, az indoklás változott, én úgy emlékszem, ami most már azt is tartalmazza, hogy ez a klímaválsághoz való alkalmazkodásnak az egyik eszköze, ez egy teljesen ökológiai szakmai szempontból egyértelműen megkérdőjelezhető, nem igaz állítás, hiszen tudjuk azt, hogy pont a tarvágásnak a gyakorlata az kifejezetten rontja az erdőknek az ökológiai állapot.
Amiről beszéltél, ez a sokszínű erdő, ha pontosan ismerem a fogalmakat, ez az ökoszisztémának a lényege, hogy életkorban, fajtában és mindenféle tekintetben az élet különböző a növény és az állatvilág tekintetében is nagyon sokféle együttélés zajlik. Ez ugye, ezt szoktuk így összefoglalólag az ökoszisztéma fogalommal illetni.
Igen, tehát az életnek egy sajátossága az, hogy sokféle formát ölt, és egy természetközeli élőhelyre jellemző általában. Ugye eleve a mondjuk sokféle erdő, sokféle vízes élőhely, sokféle gyep van, és ezeket különböző fajok alkotják változatos eloszlásban, szerkezetben, és ezek a sokszínű élőhelyek azok, amik ellenálló képesebbek bármilyen változással szemben, és köztük a klímaváltozással, a klímaválsággal szemben is, illetve hogy jellemzően a sokszínű élőhelyek azok többféle kapcsolatból is állnak, tehát sokféle élőlény között sokféle kapcsolat van. Igen, tehát hogy az a lényeg, hogy sokféle élőhely, sokféle összetevője ezek a változatos életközösségek, amelyek képesek lekövetni jobban a klímaváltozást is, meg bármilyen más környezeti változást, és ezek azok az erdők, ahol egyébként meg más élőhelyek, ahol a legjobban érezzük magunkat mi is, hiszen sokszínűséggel találkozunk, izgalmas ott járni, és például a klímaszabályozó szerepük, a víz megtartó szerepük, az aszályokkal kapcsolatos ellenálló képességük is jobb az ilyen élőhelyeknek.
Igen, ezt egy
És
kicsit foglaljuk esetleg össze, hogy mi az a 3-4 legtöbbet használt, vagy legtöbbet emlegetett, nagyon fontos jellemzője az erdőknek. Az egyik, amit elkezdtél ugye mondani, hogy a víz és általában nedvesség megtartása a talajnak, tehát hogy nem hagyja úgy kiszáradni, ha jól tudom, de van még legalább 2-3 ilyen nagyon fontos jellemző. Legtöbbször szoktuk a levegő tisztításának a jelentőségét hangsúlyozni.
alapvetően azt lehet mondani, hogy egy jó ökológiai állapotú erdő az egyrészt rengeteg különféle élőlénynek ad otthont, másrészt pedig szabályozza a klímát, a víz körforgásra alapvető hatással van, tehát például az, hogy a hirtelen lezúduló csapadék az mennyire okoz talajvesztést, talajeróziót, vagy mennyire nem, az függ attól, hogy ott mennyire marad meg az erdőborítás. Aztán, ahogy mondtam, például a szélsőséges időjárási eseményekkel szemben ellenálló képesebb egy változatosabb erdő, és amit talán egy ilyen fontos tételmondat az az, hogy az erdő az sokkal több, mint faanyag, és a mai magyar erdőgazdálkodás az nagyon jelentős részben mégis ezt a faanyag termelést helyezi középpontba, ami egyébként azért is különösen problémás, mert az erdeinknek egy jelentős százaléka az védett terület, tehát természetvédelmi terület, ami ugye azért természetvédelmi terület, hogy ott az élővilág érdekei kerüljenek előtérbe, hogy ott meg tudjuk őrizni az egyedi élővilágot, és teret adjunk a természet közeli vagy természetes folyamatoknak. És itt az a probléma, hogy például ez a törvényjavaslat is, amit, vagy hát most már törvény, amit ugye múlt héten fogadtak el, ez például ezt károsítja, tehát tovább még jobban aláássa azt, hogy maradjanak olyan erdőterületeink, amik mondjuk idős erdőállományok, és változatosak, és ahogy mondtam, annak ellenére, hogy védettek, itt is lehetővé vált az, hogy tarvágással vágják ki innen a fákat.
Az a szakma, ami az erdővel foglalkozik teljes kapacitásában, az az erdészek, ez, vagy legalábbis elsőre ez jut eszünkbe, hogy az erdészek, akik az erdőben az állatállományt és talán a fa állományt is védik. Nem tudom, hogy van-e itt ebben az ő munkájukban hangsúlybeli különbség, tehát hogy valamelyiket jobban, vagy valamelyikre jobban fókuszálnak. Nekem van erdész ismerősöm, és mindig olyan romantikusnak tűnik az ő foglalkozása, de hogy tényleg egyszerre felelősséget visznek az állatállománnyal kapcsolatban, leginkább az értékesebb vadakkal kapcsolatosan, és a faállománnyal. Ők az ő felkészítésükben valamelyik dominál, valamelyik szakterület ezek közül?
Én nem végeztem erdészként, és általában vigyázok azzal, hogy semmilyen csoportról ne fogalmazzak meg ilyen általánosító kritikát. Én
Igen.
inkább azt mondanám, hogy az erdészet maga is sokszínű. Tehát vannak olyan erdészek, akik határozottan mindenek fölé helyezik a faanyag termelést, mint szempontot, és azok a fajta, nem tudom, erdőkezelési módszerek, az erdőgazdálkodás, az tulajdonképpen valahogy a faanyag termelés köré szerveződik ezekben az esetekben, és másodlagossá válik az, hogy ott mennyi élőhelyről, mikroélőhely jön létre, tehát milyen odvasodó fák vannak, milyen holtfák vannak, hány fafaj van ott, mi van a gazdasági szempontból nem jelentős fafajokkal, amik egyébként mondjuk természetvédelmileg meg fontosak lennének, stb. Stb. Tehát ez minimális hangsúlyt kap. Ez nem kizárólag az egyedi, tehát nem konkrétan egyes erdész személyeknek a hibája, hanem ez egy rendszer szintű probléma is azzal kapcsolatban, hogy erdőgazdaságoknak a működése, tehát hogy ez mennyire profitorientált, de kétségkívül itt van egy olyan kérdés is, hogy mit gondolunk arról, hogy az erdő mit ad nekünk, és mi az, amit meg akarunk ebből őrizni. És azért itt azt is kiemelném, hogy nyilván az erdészet az egy meghatározó szakma itt az erdők kapcsán, de van egy olyan szakma is, hogy erdőökológus, ami szintén egy rendkívül fontos, akik pedig éppen a természetközeli erdődinamikákat vizsgálják például, és azt is nézik, hogy a különböző erdőgazdálkodási módszerek azok milyen hatással vannak az életközösségekre. Hogyha le akarom egyszerűsíteni ezt, akkor itt az a lényeg tényleg, amit már az előbb is pedzegettem, hogy az erdő az sokkal több, mint faanyag. Tehát, hogy lássunk túl azon, hogy itt nem csak az a kérdés, hogy például az összfa mennyiség az mennyi. Ugye ezért félrevezetők ezek az erdőborítási statisztikák is Magyarországon, hogy mennyi az erdőterületünk, mert ez önmagában nem mondja el, hogy jó vagy rossz a helyzet. Tehát attól még, hogy nő az erdőterület papíron, attól még lehetséges, hogy egyre több erdőterület van levágva éppen. Az papíron erdőterület, mert azt újra fogják telepíteni, csak ugye ez is egy kérdés, hogy milyen módon telepítik újra, hogy ott milyen fafajokat fognak alkalmazni, hogyha én tarvágást, vagy akár végvágást alkalmazok, akkor is ugye ez nem teljesen ugyanaz a végvágás, meg a tarvágás, ez laikus szemmel egyébként elég hasonló, tehát ott egy vágásterület jön létre, egy terület, ahol éppen le vannak vágva a fák, és hogy ezek a vágásterületek, ezek ott azt jelentik, hogy ott egy jelentős, tehát hosszú, sok évre, vagy évtizedre, vagy akár évszázados távlatban is megszűnnek azok az életkörülmények egy csomó faj számára, amik egy bizonyos erdő állapothoz, erdőtípushoz kötődnek. És ugye itt azt mondom, hogy ha új erdőket telepítünk például, vagy ezeken a területeken újra erdősítünk, ahol mondjuk korábban levágtuk a fákat, akkor az nyilván sokkal jobb, mint hogyha én ezt egyáltalán nem csinálnám, de félrevezető azt hinni, hogy ez elég. És éppen amiatt, hogy itt van egy minőségi változás is. Tehát amikor én ott levágom az erdőt egy-két lépésben, vagy néhány lépésben, és ott eltűnik egy időre az erdő, akkor egyrészt ott megszűnik, ahogy mondtam, az életkörülmény egy csomó faj számára, másrészt pedig az ott létrejövő erdő az egykorú lesz, kevés faj fogja várhatóan alkotni, stb. Stb.
Épp ezt
Tehát, hogy ez
akarom
az
kérdezni,
egész egy ilyen
Levente, hogy
probléma is.
mi lehet az optimum, hogyha mégis az erdőben változások vannak, az erdőben a természetért felelősséget érzők is azt mondják, hogy vannak helyzetek, amikor egy-egy fa már kiemelhető. Tehát hogy lehet az erdő fejlesztést elvégezni, hogy ezt a sokszínűséget mégiscsak valahogy megteremtse, mert egyrészt az egyszerre ültetett fák nyilván egykorúak lesznek, és legtöbbször attól félek, hogy nagyjából egyneműek is, vagy hát kicsi a differencia közöttük. Szóval mi lehet az optimum, amire törekedni kellene, ha mégiscsak a beavatkozás valamilyen szintjére szükség van az erdőben?
Igen, tehát az is egy nagy kérdés, hogy milyen fajta beavatkozásra van szükség. Én azt hiszem, azzal kezdeném, hogy különböztessük meg legalább azt, hogy vannak természetvédelmi területek, meg nem természetvédelmi területek. De ugye az egyik nagy probléma ma az az, hogy a természetvédelmi területeken is gazdasági célú hasznosítás folyik. Tehát, mármint, hogy fakitermelés folyik, és ez nagyon nagy probléma. Tehát ez nyilvánvalóan nem, a vágásos gazdálkodás semmiképp nem összeegyeztethető az élő világ védelmével, természetvédelmi célokkal. És ugye az egyik kiút ebből az, amit úgy hívunk, hogy örök erdő üzemmód. Ez egy olyan gazdálkodási forma, ami folyamatos biztosít, tehát nem tűnik el egyszerre egy egész erdő egy hegyoldalról, hanem úgynevezett lékek keletkeznek, tehát kisebb területeken kivágunk fákat, vagy kivágnak az erdészek fákat, viszont ez sokkal inkább hasonlít arra, mint ahogy egy természetközeli erdődinamika is folyik
Tehát, hogy a
magától, akár
természet
teljesen
önmagát
természetesebb erdőben,
begyógyítaná
hanem
ilyen
Igen,
tekintetben.
igen. Tehát, hogy itt ugye ebben az esetben például nem szűnik meg az erdőklíma, egy tarvágás esetében ott hirtelen sokkal szárazabb, forróbb, benapozottabb körülmények fognak keletkezni, ez nem kedvez annak, hogy a erdei élőlények, erdei növények, mondjuk fák, azok elkezdjenek újra nőni, vagy hát bizonyos fafajok, tehát ez nyilván fafaj válogatja, hogy pontosan itt mi történik, hogy például bükkösök esetében kifejezetten problémás ez a vágásos gazdálkodási forma. Itt tehát az lenne a cél, hogyha gazdasági hasznosítást akarunk, akkor az egyrészt mozduljon el ebbe az irányba a folyamatos erdőborításnak az irányába, ami sok előnye jár ökológiai szempontból. A másik pedig az, hogy itt a Greenpeace-nek az az álláspontja, hogy a távlati cél az mindenképpen az kellene, hogy legyen, már nem messzi távlati, tehát hogy a közeljövőben el kellene azt érni, hogy a nemzeti park igazgatóságokhoz kerüljön a védett erdőterületeknek a kezelése. Nyilván az ehhez szükséges szakaparátus, meg pénzügyi források, meg minden egyébbel együtt, de ez egy átszervezés igényes dolog, de hogy ahogy említettem, az egy nem tartható helyzet, hogy a védett területeinken gazdasági célú fakitermelés zajlik, és ez a legális, ez a norma, és ahogy mondtam, ez a most elfogadott törvény, ez pedig ezt a helyzetet rontja tovább.
Van egy ex lex állapot, az, hogy meghozták ezt a törvényt. Mi az, amit most lehet csinálni, illetve gondolkodtok-e ti valamilyen stratégiai vagy taktikai lépésekkel, hogy hogyan lehetne a közvéleményt alakítani, vagy hogyan lehetne döntéshozókat valamilyen módon befolyásolni?
Tehát mindenképpen az a célunk, hogy próbáljunk meg változást elérni itt, és ahogy mondtam, én elsősorban a nagy képre koncentrálnék, tehát arra, hogy eleve az erdőknek a helyzete az nagyon nyugtalanító emiatt, a gazdasági célú fakitermelés miatt, ami ez a vágásos gazdálkodás, ami uralkodó Magyarországon, és ahogy mondtam, ez védett területeken is zajlik. Tehát a mi egyik fő célunk az, hogy itt a védett területeknek a helyzetét rendezzük ezen a téren. Konkrét aktivitásainkról, meg taktikáinkról én most nem fogok részletesen beszélni, mert még ezek részben tervezés alatt állnak, viszont a közösségi média felületeinken, tehát Facebookon, Instagramunkat követve, a Greenpeace Magyarország social média felületeit követve értesülhet erről mindenki, aki szeretne.
Lehet-e csatlakozni, akit ez a dolog érdekel? Tehát nem ezt a szakmát tanulja, de valamitől olyan felelőssége van, hogy nagyon szívesen részt venne ilyen folyamatos tevékenységbe, akár önkéntesként.
A Greenpeace-hez lehet önkéntesként is csatlakozni, és várjuk a csatlakozókat. Szintén itt a honlapunkon például meg lehet találni ennek a lépéseit, a Greenpeace Magyarországnak a weboldalán. Igazából ami szerintem így visszatérve erre vagy a társadalmi vetületre, hogy formálni a közvéleményt, stb. Igazából én azt gondolom, hogy abban elég sokan egyetértünk, hogy ez a helyzet ez így nem ideális. Tehát az, hogy a gazdasági célú kitermelések zajlanak, hogy a védett erdeink sorsa a fakitermelés akkor is, ha védettek, ugye ez volt az egyiknek a címe. Tehát hogy ez azt mutatja szerintem, hogy ez a helyzet ez azért beláthatóan nem normális így. Az a kérdés, hogy tényleg mik a következő lépések. Én azt gondolom, hogy ez egyik következő lépés, vagy egy nagy lépés lenne az, hogyha a nemzeti park kikezelésben, nemzeti park igazgatóságok kezelésébe kerülhetnének ezek az erdőterületek. És akkor ez egy kicsit átvezet még egy korábbi kérdésre is visszatérve, hogy egyáltalán milyen fajta beavatkozásokra van szükség egy erdőben. Ugye azt lehet mondani, hogy alapvetően egy jó természetközeli ökológiai állapotú erdő az nem nagyon igényel emberi beavatkozást. Tehát értelemszerűen így van, hogyha mi valamilyen célnak alá akarjuk rendelni, tehát azt akarjuk, hogy sok bizonyos típusú faanyag teremjen, akkor ahhoz persze beavatkozásra van szükség. Viszont amit egy érdekes dolog az, hogy a hosszú távú erdőgazdálkodási gyakorlatok hatására most már az erdeink azok szerkezetileg, meg fajösszetételben is, meg korban egyszerűsödtek. És ez azt jelenti, hogy ha ezeket szeretnénk természetközelibb állapotúvá alakítani, akkor ahhoz viszont igenis jót tesz az emberi beavatkozás. Tehát tudjuk gyógyítani ezeket az erdőket akkor, hogyha célzottan olyan kezelést végzünk, ami ezt segíti. Ennek a megnevezése a természetvédelmi erdőkezelés. Tehát itt nem egy gazdasági célú beavatkozásról van szó, hanem arról például, hogy kivágunk néhány fát azért, hogy abból erdei holtfa keletkezzen, tehát hogy nem viszem el onnan azt a fát, hanem abban tudnak majd fejlődni a különböző gombák, a különböző korhadékfában élő rovarfajok, ezeken tudnak majd táplálkozni olyan harkályfajok, amik egyébként kifejezetten az ilyen erdőkhöz kötődnek. Tehát ez a természetvédelmi erdőkezelés, ez egy út lehet arra, hogy javítsuk az erdőknek az ökológiai állapotát.
Nagyon izgalmas a kérdés, és nyilván nem tudjuk egy néhány perces interjúban ezt kielégítően megválaszolni, vagy megbeszélni. Köszönöm szépen, Pribéli Levente volt a vendégünk, a Greenpeace munkatársa, az erdők tarvágás elleni tiltakozó hullámnak az egyik apropója volt, hogy mi is beszéltünk erről, és hát jó lenne visszatérni erre majd. Köszönöm, Levente!
114, 115, 116.
117 perc.
Érdekes esemény lesz a héten, csütörtökön, Fővárosi Szabó Ervin könyvtár körüli könyvtárában. A vendégem Kuckó Andrea is igazából egy zenei esemény keltette fel a figyelmemet, már előre el is mondom, hogy Makám trió fog itt szerepelni, de mielőtt erre a közvetlen programra térnénk, egy kicsit beszélgessünk erről a könyvtárról, illetve egy nagyon érdekes kezdeményezésről, amiről majd valamikor aztán hosszabb, kifejtő beszélgetést is tervezünk. Egy kutatásra hívjátok föl a környékbeli civileket. Mesélj erről, Andrea!
Igen, a közösségi tudomány keretein belül indítjuk útjára a Rádai Mihály emlékprojektet, aminek keretében október és december között a Király utca, Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszán lévő házakat szeretnénk feltérképezni. És az apropója az az, hogy 1982-83-ban Rádai Mihály kezdeményezésére történt már a belvárosban egy ilyen felmérés. Ezek az eredmények, az akkori eredmények megvannak könyvformájában, és a fotók megvannak a fővárosi levéltárban, és azt gondoltuk, hogy 43 év elteltével egy izgalmas dolog jöhet ki ebből a kutatásból, és ami fontos, hogy itt mi civileket várunk, tehát az adatgyűjtést civilek végzik majd. A Körúti Könyvtárnak is, és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak az oldalán már lehet olvasni erről a projektről. Szeptember 12-ig várjuk azoknak a jelentkezését, akiket a helytörténet érdekel, és szívesen részt vennének egy ilyen izgalmas projektben.
Hát hogyha a helybeliek vagy a közelben élők, akkor egyúttal a saját történetüket is, vagy a történelmüket is pontosíthatják, vagy újraírhatják. Körülbelül milyen feladatokra gondoltok, amire a civilek jelentkezhetnének?
Lehetne fotózni ezeket a házakat kívülről és belülről is, mert hogy mi örülnénk, hogyha be is jutnánk ezekbe a házakba. Ez a nyár feladata lesz, és ez a mi feladatunk, hogy ezeket az engedélyeket megszerezzük. Ezen kívül az adatbázisokon keresztül minden egyes háznak a történetét, az építető, vagy a családnak a történetét, vagy éppen az ott lévő, akár híres embereknek az életét is ki lehetne kutatni, ami viszont egy könyvtári feladat lehetne, tehát vagy otthonról, vagy a könyvtárból adatbázisokon keresztül lehetne ezeket az adatokat megszerezni. Tehát ez kutató, abszolút kutató munka, de nem csak ez a része van, hanem az is, hogyha valaki meg szívesen járja az utcát egy képezőgéppel, akkor kívülről is és belülről is fotózhatja ezeket a házakat. Elkészítünk ezzel kapcsolatban egy digitális archívumot, tehát tulajdonképpen minden anyag meg lesz, és minden anyagot adatbázison keresztül lehet majd elérni. Nem papírformában gondolkozunk. Tehát annak idején a felméréseket könyvformájában is megjelentették, mi most egy digitális archívumban gondolkozunk egyelőre csak.
Ahogy ezt kezdted mondani, az jutott eszembe, hogy biztos nyilván ismered a Budapest 100 kezdeményezést, amely évenként a 100 éves házakat kereste meg, egészen biztos ezen a területen is több ilyen van. Gondolom, hogy keresitek is, azt hiszem, a Kortárs Építészeti Központ, aki a leginkább ezt kézben tartja, de hát ez csak egy hirtelen reflexió volt. Na hát egy kutatási feladat, közösségi tudomány, azt a kettős vagy két szót emlegetted, nyilván itt a közösségi azt jelenti, hogy a helyiek bevonásával, tehát nem szobákban vagy termekben dolgozó tudósokról van szó, hanem bárki ennek a dolognak a részese lehet ennek a feltárásnak, vagy ezeknek az információknak az összegyűjtésének?
Igen, pont ez lenne a lényeg, hogy abszolút laikusokat várunk, és valóban nem csak azokat, akik mondjuk helyben élnek, hanem bárkit, akit érdekel a helytörténet. Most ebben a pillanatban majd a Király utcával foglalkozunk, de egy későbbiekben egy teljesen más területet is ez alapján fel lehet majd térképezni. Mi egyetemistákban is gondolkodtunk, sőt, közösségi szolgálatos diákokban is, akiknek mondjuk például 50 órát kellene teljesíteni ahhoz, hogy leérettségizzenek.
Na hát erre még mindenképp visszatérünk, mert ez nagyon izgalmas, és ennek a folyamatnak valamiféle követése a lehetséges, akkor a civil rádióban néhány stációt erről bemutatnánk, meg segítenénk talán valamilyen módon a ti munkátokat is. De akkor térjünk vissza most már az eredeti ürügyre, amire én rátaláltam a mostani